Így helyünkön fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen a mai napon, mai Ószövetség ige szakaszunkból, Sámuel próféta második könyve 24. fejezetének első 10 verséből. A megnevezett helyem így tanít, így szólít minket Urunk az ő igéjével. Újból megharagudott az Úr Izraelre. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Joábnak, hadserege parancsnokának: járd be Izrael minden törzsét, Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg, mekkora a nép. Joáb azonban ezt felelte a királynak: szaporítsa meg Istened az Úr a te népet, a népet száz annyira, mint amennyi most, és gyönyörködjék benne az én uram királyom. De miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram királyom? A király szava azonban erősebb volt Joábénál és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Joáb a csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izrael népét. Átkeltek a Jordánon, és Aroérnál ütöttek tábort a várostól délre, Gád völgye közepén, majd Jazérba mentek. Azután Gileádba és Taktim földjére, Hocsiba mentek, majd Dán-Jaanba és Szidón környékére. Továbbá a megerősített Tírushoz mentek, meg a Hiviek és Kánaániak összes városába. Végül elérkeztek Júda déli vidékére, Beérsebába. Miután bejárták az egész országot, 9 hónap és 20 nap elteltével visszaérkeztek Jeruzsálembe. Joáb jelentette a királynak a népszámlálás eredményét. Izraelben 800 000 kardforgató ember volt, Júdában pedig 500 000. Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az Úrnak: nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen, esztelenül cselekedtem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben, így helyünkön csendesedjünk el, imádságban válaszoljunk a szavaira. Urunk, ezen a délelőttön is lelki kenyérért, táplálékért jövünk, de mindenek előtt magasztalunk és hálát adunk. Urunk, olyan nem természetes, hogy itt lehetünk, hogy megőriztél, hogy elsegítettél minket ide a te házadba, hogy rád figyeljünk, hogy általad áldást nyerjünk, hogy a szavaid megszólítsanak, tanítsanak, megtisztítsanak bennünket. Magasztalunk, Urunk, hogy hűséges vagy, hogy hatalmas vagy, hogy dicsőséges vagy, édesatyánk, hogy kezedben tartod akkor is az eseményeket, amikor számunkra megfoghatatlanok, legyőzhetetlenek, befolyásolhatatlanok. Urunk, így vagyunk együtt most is rád nézve, benned bízva, őrző szeretetedbe kapaszkodva, és várjuk nagyon, hogy jelenj meg itt közöttünk a te hirdetett igéd által. Urunk, szeretnénk találkozni veled, és úgy hazatérni hajlékainkba, hogy megértettük üzenetedet, hogy átjárta az életünket, a gondolatunkat, hogy befolyásolt, hogy formált, hogy gyógyított, hogy tisztított, hogy szentelt minket. Kérjük ezt az Úr Jézusért, és nagyon kérünk itt is most is azokért, akik betegek a gyülekezetben. Légy gyógyítójuk, megtartójuk, hozd vissza őket, hozd el azokat is, akik aggodalmaskodás miatt vannak távol, hiszen megértjük mindazokat, akik ebben a helyzetben most félelemmel gondolnak a közösségre. Mégis mutasd meg, Urunk, hogy ez a te néped, a te közösséged, mint hogy tiéd az óvodánk, tiéd a szociális központunk, tiéd mindenünk, édesatyánk. Kérünk, jelenj meg közöttünk, és te szólj hozzánk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 154. dicséretünket énekeljük, kedves testvéreim, a 154. dicséretet, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában. Írva található a Krónikák első könyve 21. fejezetének első versében. A Krónikák első könyve 21. részének első verséből így szól hozzánk Isten igéje. A sátán Izrael ellen támadt, felingerelte Dávidot, hogy vegye számba Izraelt. Most akkor ki a felelős? Ezt a két leírást, ha összevetjük, ami ugyanarról az eseményről szól a Bibliában, látunk egy lényegesnek tűnő különbséget. Az elsőben, a mai szakaszunkban, Sámuel könyvében, Isten maga indítja fel, felingerli Dávidot ennek a népszámlálásnak a végrehajtására, ebben a másikban, a Krónikák első könyvében pedig, a sátánt nevezi meg az oknak, az ötletadónak. Most akkor ki a felelős? És ha Isten megadja, akkor a mai alkalmunkon úgy tudjuk ezt végiggondolni, hogy a magunkét is felfedezzük, és végül dicsőítjük a mi Urunkat, aki valóban felelős, majd látni fogjuk a végén, hogy mi mindenért, és hogy ez mennyire csodálatos. De itt most úgy is tűnhet, hogy akkor ellentmondás van a Bibliában, vagy tévedés. Meggyőzéssel vallom, valljuk, hogy nem, egyik sem. És úgynevezett dualizmus sincs, tehát egyfajta kettősség. A világmindenség nem két úr hatalma alatt áll, hogy hol az egyik, hol a másik kerekedjen felül, hol az egyikről derüljön ki, hogy erősebb, hol a másikról. Ez, amit most mondtam, ez egy pogány gondolat, ez távol áll a Biblia tanításától és a mi hitünktől. Azt látjuk a mai ige szakaszunkban, amikor Istenre hivatkozik, Dávid cselekedete okaként, azt látjuk, hogy a sátán működése, aki itt nincs megnevezve, is Isten beleegyezésétől, engedélyétől függ. Semmi nem történik, sem jó, sem rossz nem történhet Isten engedélye nélkül. Erre utal, így fogalmaz Jób könyve is, az első rész 12. versében, amikor ott azt mondja, azt látjuk, hogy a sátán az, aki ott kikéri Jóbot Istentől, de Jób megengedi, és a sátán csak annyit tehet Jóbbal, amennyit Isten megenged neki. Semmivel sem tehet többet. De amit megtesz, súlyos csapások sújtják, ismerjük a történetet, minden gazdagsága elvész, megbetegszik, és a legszörnyűbb, hogy 10 gyermeke is meghal egyetlen nap alatt. Mindezt a sátán találja ki, ott a Jób könyve szerint, de Isten engedi meg. És erre utal az Úr Jézus is, például Lukács 22.31-ben, amikor azt olvassuk, hogy a sátán kikér titeket, mondja a tanítványainak, a legszűkebb barátainak, kikér titeket, hogy megrostáljon. Tehát ez egy nagyon fontos tanítása mind az Ó, mind az Új Szövetségnek. És ugyanerre építette a hitét, például Szent Ágoston, Augustinus, vagy Luther, vagy Calvin, a reformátorok, hogy tudnék, sem jó, sem rossz nem történhet Isten engedélye nélkül. Először is ezt lássuk meg ebből a különös kettős leírásból, ami egyik utal a sátán köztes munkájára, a másik pedig egy az egyben szembesíti az olvasót azzal, hogy Isten szuverén, abszolút szuverén. A Bibliában nincs közel két egyforma erő harca, nem így mutatja be Isten és a sátán viszonyát, hogy majd csak valahogy végül eldől, vagy átveszi az uralmat valamelyikük, mint például a pogány hitvilágban Zeus, vagy sorolhatnánk más egyiptomi vagy római hasonlatokat, párhuzamokat. A Biblia szerint a mi Urunk Istenünk az abszolút szuverén, aki maga dönt, sem jó, sem rossz nem történhet az ő engedélye nélkül. Hát ez az, mondja erre a hitetlen világ. Hát ez az, még be is valljátok. Mondhatnák itt most nekünk. Még ki is mondjátok? Igen, ő a felelős mindenért, tudnék Isten. És akkor kezdik sorolni, ti is találkoztok vele, a történelem összes mocska, szennye, Fájdalma és kínja mindenért Isten a felelős, a katasztrófákért végképp, de még a napi életünket befolyásoló eseményekért is. Itt van, sose gondoltuk, hogy ilyen súlyossá válik ez a COVID-19 vírusos helyzet. Vagy van, aki akár vészjósló jelnek látja például az Egyesült Államok új elnök választását, vagy elnökét. Nem tudom, mi a legvégső eredmény, de hát valószínűsíthető most már, hogy eldőlt a kérdés. Miért vitte, miért engedte mindezt? Miért vitte, miért engedte Dávidot például ebbe a kísértésbe Isten? Hogy értsük, értsétek testvérek, miért is bűn a népszámlálás? Hát nem általában a népszámlálás bűn, hanem az, amit itt Dávid csinál. Mert ez igazából katonai erőfitoktatás. Ez dicsekvés plusz bizalomátcsoportosítás. Nem Istenben bízik most már, hanem szeretné tudni, mekkora hadserege. Figyeljétek meg, hogy a fővezér, a hadseregparancsnok nem általános adatokat hoz neki, hanem kimondottan a katonai potenciált mutatja be neki, hogy ekkora hadsereg áll össze Izraelből, az északi törzsekből, és ekkora hadsereg állítható össze délről, Júdából. Ez egy bizalom átcsoportosítás. Az a kérdés és az a tét, kiben, miben bízol Dávid? Kiben, miben bízol mai hajdúböszörményi testvér? Itt közben is beszélgettünk egy testvére itt biblióra után, és teljesen egyetértésben voltunk azzal, hogy ami rajtunk áll, tegyük meg, igenis szabad még tehát a szószéken is elmondani, hogy általános megfigyelés, hogy mindenféle influenzával szemben az immunrendszerünket nagyon jól erősíti, micsoda. Hát például a C meg a D-vitamin. Ez egy általános megfigyelés, és aztán nem vitatja senki. De ha én most elkezdem rendszeresen enni mindkettőt, a C-t még jobban szoktuk, de most van a D-t is, akkor majd nem betegszem meg? Na, ez nem igaz. És főleg nem igaz, amikor én ebben kezdek el bízni Isten helyett. Isten helyett. A prófétai szó, és itt is ezt látjuk Dávidnál, leleplezi a szívet. És testvérek, ez az egész történet, az emberi szívről szól. Kiben, miben bízik az ember szíve? Az 1 Korintus 14.25-ben ott például mondja is Pál, hogy akinek ez a kegyelmi ajándék adatott, a prófétálás kegyelmi ajándéka, ennek van újszövetségi változata és értelme is, nem csak az ószövetségi variáció, akinek ez a fajta karizma kegyelmi ajándék adatott, az bizony kimond olyan dolgokat ott a gyülekezetben, ami által egyesek, főleg akár új emberek, új tagok, akik bejönnek, úgymond lelepleződnek, de ebből erőt merítenek. Lelepleződnek, hogy mi van a szívükben, milyen titkokat hordoznak. Mert ezekre a titkokra van gyógyszer, mert ezekre a titkokra van bocsánat. A prófétai szó leleplezi a szív titkait, olvassuk ott. Itt pedig a mai történetünkben figyeljétek meg, hogy ez az egyébként véres kezű és nem éppen lelki típusú ember, ez a Joáb, katonatiszt, hadseregparancsnok. Ez a Joáb is látta a veszélyt, látta a bűnt, hogy igazából Dávid miért is akarja ezt a népszámlálást. És ez a Joáb is fölfedezte, és ő fölfedezte, hogy ez nem lesz kedves Isten előtt. Ez bizalomátcsoportosítást jelent. Most már nem teljes szívével akar az Úrban bízni Dávid, mint hogy eddig tette és győzelemről győzelemre jutott, hanem most már azért jó tudni, hogy ez szerint a leírás szerint ugye körülbelül 1.300.000 katonára számíthat, ha mindenkit besoroz. Érdekes, Joáb látja, Dávid nem látja. Ezért van szükség az egész történetre. Isten ezért engedi. Vagyis az első válaszunk erre a kérdésre, hogy miért engedi, miért engedte Isten, az, hogy Dávid szívének titkai lelepleződjenek. És ma azért enged, amit enged, hogy az én szívem, meg a ti szívetek lelepleződjön, hogy utána gyógyítani tudjon, hogy utána segíteni tudjon, hogy utána megtisztítani tudjon bennünket. Tudom, hogy már talán túlságosan is lerágott csont, de hát nem lehet mégsem elkerülni ezt a helyzetet, amiben most vagyunk. És ha emlékeztek, tavasszal tized ennyi volt, vagy még annyi sem a megfertőződés és a halál a COVID-19 miatt. Mégis bezártuk a templomokat. Miért? Hát a kegyes válasz ugye az volt, hogy felelősségérzetből, és ezt komolyan gondoltuk, és gondoljuk, hogy ebben volt egy felelősségtudat. De azért úgy magunk között beszéltünk róla, talán ti is, meg mi is lelkészek, hogy itt azért az volt, ami motiválta ezt a döntést, hogy nehogy gócpontok legyünk, és így az egyház ellenes sajtó célkeresztjébe kerüljünk. Hogy netán itt terjed el, vagy itt kimutatható, hogy innen vitt el valaki betegséget. Persze, mondom, a hivatalos, meg a szép, kegyes magyarázat az az volt, hogy felelősséget érzünk egymásért, ezért bezártuk a templomokat. És most, hát nem akarom ismételni, de tudjátok, hogy a héten már több mint 5000 fölött volt néha a megbetegedés, többször 100 fölött volt a napi elhalálozás. Hát nagyon messze vagyunk már a tavaszi adatoktól. Most akkor nem vagyunk felelősek? Vagy inkább tavasszal voltunk kétszínűek? Hát erre mindenkinek magában kell válaszolni, úgy nekünk egyénileg, mint vezetőinknek és mindenkinek, aki ebben befolyással bírt. Isten leleplezi a szívünk csalárdságát, ezért enged meg dolgokat. Csak önmagunkat, vélt jó hírünket féltjük, vagy őszinték vagyunk előtte, és inkább kimondanánk, hogy sem a hatalmában, sem a szeretetében, sem a jó indulatában nem bízunk igazán. Sem a hatalmában, sem a szeretetében, sem a jó indulatában nem bízunk igazán. Attól félek, hogy ez az igazi, ez az igazság, és ez az igazi nagy baj. De figyeljétek meg, hogy nem áll itt meg a történet, Dávid szíve nyitott könyvé válik. Ugye a mai szakaszt, hogyha olvassuk, olvastátok már, ugye a 24. fejezet 13. 14. versében ezt olvassuk. Bement tehát Gád próféta Dávidhoz, és tudatára adta ezt neki, Istennek a válaszát, Istennek az ajánlatát és ítéletét, és megkérdezte tőle, 7 esztendeig tartó éhínség jöjjön az országodra? Vagy 3 hónapig kelljen menekülnöd a téged üldöző ellenség elől? Vagy 3 napig tartó dögvész legyen az országodban? Gondold végig, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak, igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Az Úr tehát dökvészt bocsátott Izraelre, aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember, Dántól Beérsebáig. És ebben tudjátok, mi a megint a megdöbbentő, és a nagyon őszinte, és nagyon az emberi szívet leleplező, Dávid válasza megint csak kegyes. Inkább az Úr kezébe essem, mint emberek kezébe. Inkább az Úrral legyek közvetlen kapcsolatban. Csak kilóg a lólába, ahogy szoktuk mondani, mert ez a harmadik, amit választ, ez nem csak abban különbözött a másik két ítélettől, hogy rövidebb volt, hanem hogy ebben jó esélye volt, hogy ő megússza. És meg is ússza. Mert Isten kegyelmesen megállítja az angyalt, ezt a Krónika könyve részletesebben leírja, mint itt a Sámuel könyve, hogy végül is, amikor Jeruzsálem felé jött a csapás, ott megállt, és Dávidnak haja szála sem görbült. És eredetileg is ugye a dögvész azért az általában ugye állatok veszedelmét jelenti, nem emberekét. Tehát jó, pusztuljanak az állatok, abból nekem bajom nem lesz, mint király, marad az elég tartalékom. Értitek a hamisságot, érzitek a hamisságot. Látszólag kegyes, látszólag istenfélő, amit egyébként nagyon sokszor bizonyított Dávid, az utóbbi hetekben többször hallottunk róla, hogy szólt az ige hozzánk, de itt most nem egyenes, itt most a szíve nyitott könyvé válik és lelepleződik, azt választja a választható ítéletek közül, ami személyesen a legkevésbé érinti őt. Értjük, hát nem volt ő sem mazohista, önkínzó, de azért a végén az is kiderül, hogy 70 ezer embernek a népéből meg kellett halnia. És ez nagyon súlyos ítélet, és ez nagyon nagy felelősség Dávidon. Közben az is kiderül Dávidról, hogy a népszámlálást azért indíthatta el, mert ez növelni fogja a tekintélyét. Azért ez egy egész jelentős hadsereg, ami mozgósítható, mint kiderült a számokból. Az is benne van, hogy nagyobb dicséret várható el ekkora hadsereg parancsnokától, királyától. Tehát összefoglalva, testvérek, Dávid felelős ebben az egész folyamatban és történésben. Ahogy én is, ahogy te is, mindnyáján felelősek vagyunk azzal, ami a szívünket járja, ami a szívünkben forog, felelősek vagyunk azért, ami körülöttünk történik. Na hát akkor fogjuk a sátánra, hogy mégis ne legyen ilyen nehéz a helyzetünk, és próbáljunk kibújni alóla valamilyen módon. Sátán nem felelős, de a saját lázadásáért, amit elkövetett Istennel szemben, még az ember teremtése előtt. A saját lázadásáért, amit figyeljetek meg, erre nincs mentség és nincs váltság. Ez az döbbenetes, de ez az igazság. A Biblia szerint a sátán lázadására nincs mentség, hiszen mindene megvolt, egyetlen kivétellel nem ő volt az Isten, de egyébként mindene megvolt, föl se lehet sorolni, hogy milyen kiemelt és kegyelt helyzetben volt, mint angyalfejedelem. Tehát nincs mentség az ő Istennel szembefordulására, és nincs váltság sem. Az Úr Jézus ő érette nem halt meg. Felelős, mert az embert azóta megpróbálja magával ragadni, a kárhozatba rántani, és ezt úgy gyakorolja, hogy mindig megkeresi az ember gyenge pontját, aljas módon is ott támad. Dávidnak is gyenge pontja volt például a hiúsága, a dicsőség vágya. Azért mégiscsak el lehetett volna mondani a népszámlás után, hogy ekkora népnek, ekkora hadseregnek vagyok a királya. És a sátán itt támad, és ezért a sátán felelős, de nem a sátán számoltatja meg az embereket, hanem Dávid. Kérdezzük újra, miért engedte meg Isten, hogy Dávid bűnbe essen? A második válasz erre konkrétan az, hogy ott olvastuk a hosszabb szakaszunk első versében, Sámuel könyvében, hogy az ok az ő népének sok-sok vétke. Értitek? Tehát összeállassan a kép. Igen, van egy felelősség, ami a sátán terheli. Van egy felelősségkör, ami konkrétan Dávidot terheli, Dávid szívéből származott a hiúság, a nagyravágyás, a dicsőség vágy, a dicséret vágy, dicsérjenek, magasztaljanak még jobban engem. De ott van a háttérben Isten népének sok-sok vétke. És a tegnapi igeszakaszt hadd idézzem a korintusi levél, második levélből, mert azért megdöbbentő, amit Pál egy hívő közösségről ír, az ókor egyik első keresztény gyülekezetéről, a 2 Korintus 12:20-tól olvasok két verset. Félek, hogy amikor hozzátok érkezem, viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek, Úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Ezt mind egy hívő, megkeresztelt, megtért, újjászületett közösségről mondja el az apostol. Nem a világról, nem is valamiféle börtöntöltelékekről, hanem az első korintusi gyülekezetről, a világtörténelem egyik első és legnagyobb keresztjén közösségéről. Újjászületett hívő emberekről. És itt visszatérve az ószövetségi szakaszunkhoz, Sámuel könyve, második könyve, 24. részének első verse így kezdődik, újból. Isten újból meg kellett, hogy haragudjon az ő népére. Újból csináltak valamit, és ezért indul el ez a folyamat. Tehát az ember szívének lelepleződése, Dávid szívének lelepleződése van a háttérben, leleplezése, és olyan bűnök, olyan könnyelműségek, olyan engedetlenségek, amiket Isten népe engedett meg magának, és bizony érvényes lett rájuk, amit így mond a Biblia Ó és Új Szövetségben, bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Ti tudjátok, és az vegye magára, akit illet, lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, presbiterekre hivatkozva nem járnak egyesek templomba. Ez a szomorú valóság. Itt is, Sajdúböszörményben, és máshol is. Ránk így együtt hivatkozva, és ezzel találkozom, amikor emberek neveket is kimondanak, hogy ha az ott van, akkor én nem megyek a templomba. Ezzel persze nincs igaza, és ezt nem fogja őt felmenteni az utolsó ítélet napján, azért ezt is tegyük hozzá. Bárkire hivatkozhatsz, ezt nem fogja Isten beszámítani neked. De azért a mi oldalunkról nézve mégis mélyen magunkba szállásra késztető, hogy igen, miattunk káromolják az Isten nevét, vagy ha nem is káromolják, de kerülik az Isten népét a kívülállók. Isten ítéleteiért tehát ki kell mondanunk, hogy mi vagyunk a felelősek. Az üres templomokért, nem csak Nyugat-Európában, hanem nálunk is. És ide kell idéznünk, amiről nem olyan régen volt is egyszer egy igehirdetés az 1 Korintus 11.30 alapján. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Miért? Mert nem becsüli meg valaki az Úr testét. És emlékeztek, ott igyekeztem magyarázni, hogy itt nem az úrvacsora jegyéről van szó elsősorban. Ott nem arról beszél Pál apostol, hogy azt a darab kenyeret, vagy azt a korty bort nem becsüli meg valaki, hanem a Krisztus teste azok mi vagyunk, a hívő közössége. Ha a hívő közösségét nem becsüljük meg, bármilyen szinten lenézzük, megvetjük, ellenségeskedést szítunk, széthúzunk, ha a hívő közösségét vetjük meg, az vétkezik az Úr teste ellen. És azt mondja Pál, ez a különös, titokzatos összefüggés tárul fel a szavaiból, hogy ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Nem értjük, hogy ez pontosan hogy függ össze, de valahogy az Isten ítélete ott van a háttérben egyértelműen, hogy ha ti nem becsülitek meg az én népemet, a Krisztus testét, akkor ennek áldatlanság, áldatlanság a következménye. De itt végül hadd zengjen az örömhír, hadd zengjen az, ami engem is úgy újra átjárt és felvillanyozott, mindezeket látva, halva és szembesülve a saját szívemnek a nyomorúságaival, amelyeket ugyanúgy leleplez Isten igéje, mint ahogy leleplezheti a tiéteket. A legfontosabb kérdés végül, miért is felelős akkor a mi Urunk Istenünk? Hát mondjuk ki azt is röviden, a sátán szerint Isten irigy. Az 1 Mózes 3.5-ben azt magyarázza ott Ádámnak és Évának, Isten irigy, nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ők, a jónak és rossznak tudói, ezért eltiltotta azt a fát tőletek. De ez hazugság. Egyszerűen hazugság. És ezért mondja és mondhatja róla Jézus, hogy amikor a magáiból szól, akkor hazugságot szól, mert hazug és hazugság atya, János 8.44 szerint. Miért felelős az Isten valóban? Először Babics Mihályt hadd hívjam segítségül egy versével, és utána néhány bibliai gondolatot még. Babics Mihály Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk. Békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Jól tudom, az első világháború alatt után született ez a vers. Megvallom, a kedves két verszaka ennyi számomra. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Miért felelős akkor az Isten? Testvér, minden jóért. Minden jóért ő a felelős. Ami téged valaha ért, és érni fog. Minden jóért ő a felelős. A jónak teremtett világért, hogy élhessünk benne, hogy gyönyörködni tudjunk, hogy örömünk, hogy boldogságunk legyen, hogy békességünk legyen. Minden jóért, amit ő megalkotott az ember számára. És mindenért, amit a hűséges gondviseléséből kapsz. Amikor lelépsz az útról, és nem ütel az autó. Amikor végélsz egy járványt, és lehet, hogy tényleg nem leszel beteg. Vagy átéled, de szinte nincs tünet, és nincs mellékhatás, nincs szövődmény. Minden jóért. Az Isten a felelős, így gondolkodj róla, és így tégy róla bizonyságot. Felelős az Isten, nagyon is. Rengetegért, hát mindenért, testvérek, amit körülnézünk. Mert amit mi alkottunk, azt is azért tudtuk megtenni, mert adott hozzá erőt, bölcsességet, formálható anyagot, földet. A kihajtó búza szemért az Isten felelős. Miért hajt ki? Miért ad neked kenyeret? A beérett szőlőjét, amiből must és bor lehet, az Isten a felelős, mert akarta, hogy gyönyörködj benne, hogy jó íz legyen a szádban, még arról is gondoskodva, hogy néha bánatodban megiszol egy kortyot, és egy kicsit jobb kedved lesz. Mindenért felelős, ami jó, és a megváltásért, testvér. A megváltásért ő a felelős. Senki nem kényszerítette, nem késztette, nem bátorította, nem tanította. Ő maga gondolta végig, hogy fog megmenteni téged a pokoltól. Ő a felelős, hogy megmenekülhetsz a pokoltól. Egyedül ő, mert egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Értitek? Amikor a világ őt vádolja minden rosszért, nagyon hazug, nagyon gonosz módon teszi, mert nem veszi észre, hogy ezer és ezer ponton Isten jóságából él, százezernyi ponton Isten szeretete veszi körül, és a Golgotai kereszt kizárólag Isten szeretetéből ácsoltatott, hogy megmentsen minket az elveszettségtől, az örök kárhozattól. Felelős minden jóért. És így áldjuk és magasztaljuk őt, és ezt vigyétek haza. Ki miért felelős? Minden jóért, minden megváltásért, minden megbocsátott bűnért, a megbocsátásért. Isten a felelős, a bűnért te vagy, meg én vagyok. és a sátán is a magáért. A magáért. De azt vigyétek haza, amit a Babits vers is sugall és közvetít, hogy ő nem a harcok és nem a kegyetlenségek istene. Ő, amit megenged, azt is azért teszi, mint itt láttuk, hogy Dávid őszinte bűnbánatra jusson és megtisztuljon. Mert ezt elolvashatjátok a szakaszban utána, hogy Dávid magába száll és bűnbánatot tart, és rádöbben, hogy nagyon rossz volt, amikor ő elindította ezt a népszámlálást, ezt a burkolt katonai toborzás előkészítést és dicsekvést. Igen, Istenünk, Urunk Istenünk, felelős és vállalja a felelősséget, érted és értem. Vállalja, hogy amit megígért, megteszi. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ezért felelősséget vállalt a mindenható Isten, hogy amit neked megígért, megteszi. Bármi történik, bármi ebben a világban, vagy a láthatatlan világban, az univerzumban, vagy itt a Földön. Bármi történik, aki Krisztusba kapaszkodik, aki elfogadja őt személyes megváltójának, az üdvözül. Bárki bármit tesz. Isten felelősséget vállalt, érted, ha hiszel az ő fiában. Ez a legdöbbentőbb, legmegdöbbentőbb örömhír, és ez az örömhír, az evangélium. Isten felelősséget vállalt, érted, megbüntette a fiát helyetted, feltámasztotta, hogy lásd, legyőzetett a halál mindörökre. Jakab olyan szépen összefoglalja ezt a levele első része, 17. versében. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás vagy változás árnyéka. Áldott legyen a mi felelős, csodálatos Istenünk örökké. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígéretestvérek, és énekeljük a 338. dicséretünk első versét, most csak az első verset, a 338. dicséretünk első verszakát, amely így kezdődik, lelki próbáimban Jézus, légy velem. Imádkozzunk! Édesatyánk, örökkévaló Isten, teremtőnk, megtartunk és megváltunk. Hadd mondjuk ki először is azt, hogy bocsásd meg, amikor olyan dolgokért tettünk felelőssé, amikért mi vagyunk azok. És bocsásd meg, amikor nem vettük észre, hogy te, amiért felelősséget vállaltál, ősidőktől kezdve a mai napig, az mind jó. Az épít, az áld, az megbocsát, az szeret. Hadd imádjunk most téged. Imádjunk, mint a mindenség urát, és benne a mi apró életünknek megtartóját és megváltóját. Hadd áldjunk, magasztaljunk a természetért, a teremtett világért, hűséges gondviselésedért, amiből élünk nap mint nap, és a Golgotai keresztért, ahol megmutattad szereteted csúcsát, amikor fiadat adtad a mi bűneinkért áldozatul. Édesatyánk, köszönjük, hogy tartod a szavad, hogy a felelősséget hordozod, és ma is igaz, amit egykor az igében leírattál, aki segítségül hívja a te szent nevedet, az megtartatik, az üdvözül. Köszönjük, Urunk, hogy minden próba, amit megengedsz, javunkra szolgál, hiszen a szívünket szeretnéd feltárni, nem számodra van erre szükség, nem neked, hanem nekünk. Mi nem akarjuk látni, hogy mennyi gonoszság rejtőzik az emberi szívben, hogy mennyi szeretetlenség, irítség, nagyravágyás, bántás és rosszindulat székhelye a mi szívünk, bár nem kellene ennek így lennie. De amióta hallgattunk az ördögi hazugságra, hogy olyanok lehetünk, mint az Isten jónak és rossznak tudói, eldöntői, azóta romlottunk meg ennyire, és romlunk folyamatosan. Köszönjük, hogy mégsem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy a 21. századot megérhettük. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy most is közöttünk, és munkálkodsz. És így köszönjük, Urunk, bármilyen ijesztő is ezt a járványt, hiszen mint ítéleted, ez is most végig söpör, nem csak életünkön, népünkön, hanem az egész világon. Bárcsak minél többen látnának, akik most betegek, hogy a szívüket vizsgálod, nem azért, hogy bántsd őket, hanem éppen ellenkezőleg, hogy megtisztítsd, hogy bűnbánatra segítsd, hogy meggyógyítsd, ahogy Dávid is átélte ezt újra és újra veled. Hiszen veled járt ő minden botlása, minden nyomorúsága ellenére. Hisszük, ott van nálad, és immár gyönyörködik a te dicsőségedben. Urunk, készíts minket a holnapra, készíts az előttünk levőkre, akár megbetegszünk, akár nem, akár a szeretteink közül kerül valaki nehéz helyzetbe. Hallgass meg imádságunkat, Urunk, kegyelmesen. Vedd el ezt a csapást rólunk. Őrizd gyermekeinket és szüleinket, nagyszüleinket, dédszüleinket. Könyörgünk az egészségügyben dolgozókért külön is, hogy vigyázz rájuk, hiszen sokszor pótolhatatlan az ő segítő szolgálatuk, de te kirendeled a szolgálókat, a segítőket, így benned bízunk mindenek fölött és mindenek előtt. Áld meg vezetőinket, a választásokat egyházunkban, legyen meg a te akaratod, és akiket új mandátummal bízol meg, azoknak adj nagyon sok bölcsességet, alázatot, szerénységet és jókedvet, hogy szolgálhassanak téged nyitott szívvel, olyan szívvel, amely kész megalázkodni előtted, kész megtisztulni általad. Könyörgünk világi vezetőinkért, hogy közöttük is legyenek minél többen, akik rád támaszkodnak és benned bíznak, nem önmagukban, a saját teljesítményükben, ügyességükben, talpra esettségükben, hanem a te szeretetedben, akik akár tudnak térdelni is, ha kell, hogy segítségül hívják nagy nevedet. Urunk, könyörgünk a határon túlélő testvéreinkért, különösen testvérgyülekezeteinkért, akik talán még nehezebb helyzetben vannak, mint mi itt Magyarországon. Vigyázz rájuk, nagyon kérünk, vedd őket körül, őrizd őket és gyógyítsd őket. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik idős otthonokban élnek, hogy a magány, az egyedül lét ne keserítse meg őket. Adj nekik vigasztalást, adj nekik lehetőséget, hogy szeretteikkel kommunikálhassanak, beszélgethessenek, ha más nem a technika eszközein át. Így kérünk, dicsőítsd meg a te nagy nevedet közöttünk. Építsd ezt a gyülekezetet, szaporítsd üdvözülőkkel, építsd templomunkat, te szépítsd azt meg, köszönjük mindazt, ami végbe mehetett, hogy új alapokon állhat, hisszük, hogy te magad vagy az alapja a te házadnak, az igazi kőszikla, amire ráépülhetett ez a templom is annak idején. Kérünk, tartsd meg, és legyen a te dicsőségedre újra szép és erős, hirdesse a te szépségedet, a te jóságodat, a te erődet, a te szeretetedet. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg, tarts meg, és maradj velünk, ahogy megígérted. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Befejezésül pedig a már megkezdett éneket énekeljük tovább, a 338. dicséretnek a második versétől végig, a negyedikig, ha a világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitvánságokat, szemem elé állíts szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.